Nem tudom, hogy vannak vele, én valójában elég keveset értek már a Gárdonyi olajszivárgás ügyéből. Frissen megjelent egy MOL magyarázat, ami szerint egy 30 cm átmérőjű, nagyjából 2 méter mélyre ásott vezeték, 10 cm-es repedése mindennek az oka, annak, hogy 500 köbméter üzemanyag benzingázolaj szivárgott a talajba, meg arról is írnak, hogy Százhalombatta a Pécs közötti ellátási lánc vagy ellátási vonalon ez nagyon-nagyon fontos. Aztán mégis egy hónapig, mintha nem nagyon történt volna ott semmi. Október közepén jött az első jelzés, hogy itt baj van, és hát most február eleje van, és hát a dolog nincs teljesen megoldva. Jó napot kívánok, ez az Opció, a Szabad Európa podcastja, én Szabó M. István vagyok. Az adatdömping ellenére amellett sem kellene elmenni szó nélkül, hogy a cég először egy kicsit, mintha tagadott volna, vagy nem is kicsit, aztán 10 köbméternyi olajszivárgást ismert el, amiből végül aztán lett 500, de azt kilóra leszámolta, hogy 1.614.410 kg szennyezett földet szállított el a helyszínről. Hogy ez most sok vagy kevés ahhoz képest, amekkora szennyezés történt, tényleg nem tudom, úgyhogy ezt fogom először kérdezni Simon Gergely vegyészmérnöktől, akinek ezügyben is sok éves tapasztalata van, mint hogy a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértője. Szia!
Szervusz!
Szóval ez most sok vagy kevés, ez az 1600 tonna?
Amit elszállítottak, az, hogy mondjam, nyilván akkor ez sokat segített, hiszen ottól kiömlött ez a nagyon nagy mennyiségű üzemanyag. Ott nagyon jelentős szennyezés volt, és ezt akkor ezzel próbálták csökkenteni. De nyilvánvaló, hogy mivel ez egy hosszabban tartó szivárgás volt, és hát ugye pontosan 487 köbméter, azaz 487 ezer, közel fél millió liternyi gázolaj és benzin szivárgott el, ezért nyilván szétterült a területen, tehát ez csak a legelső, hogy mondjam, kötelező minimum lépés volt.
Na jó, de bocsánat, tehát hogy az egyik mértékegység az köbméter, a másik az kiló, most akkor az elszállított föld az fedi ezt az 500 köbméter?
Nem, nem, nyilván nem, hiszen a benzin és a gázolaj.
Mert ez a kérdés, hogy kiszedték a talajból, nem szedték.
Nem, nem, nyilván ez valamilyen szinten ott folyik szét, szétterült, pont ezért is jelenleg folynak ott ilyen felmérések, vizsgálatok, egy úgynevezett tényfeltárás folyik, amit február végéig kell befejezni, mert megalapítják, hogy mely területre juthatott el ez az elfolyt üzemanyag, honnan kell még ezt kiszedni, illetve folyamatosan fölözik, lepróbálják kiszívni, tehát eltávolítani erről a területről az üzemanyag szennyezést. Hát reméljük, hogy ez minél hatékonyabban és minél nagyobb mennyiségben fog sikerülni, és február végére fogják meghatározni, hogy mi a pontos feladat.
A MOL február végére mondja meg, hogy mit kell csinálnia?
A hatóság, a környezetvédelmi hatóság addig adott neki határidőt, hogy addigra végezzel azt a tényfeltárást, párhuzamosan a mentesítési munkálatokkal, hogy milyen mekkora terület szennyezett, milyen beavatkozás szükséges, és hogyan és mikor akarják ezt elvégezni.
Most jelenleg a cső javítás az megtörtént,
igaz? Az elvileg rögtön megtörtént, ugye az volt a történet, hogy ők ezt szeptember 10-én a saját kövülésük szerint érzékelték, hogy hiányzik elég jelentős mennyiségű benzin és gázolaj a rendszerből. Én nem tudom, hogy akkor ezt már rögtön tudták, hogy mennyi hiányzik, de hát gyanítom, mégis csak kéne valami mérlegbe látszódni, hogy ez a 487 ezer liter, ez csak feltűnjön, hogy ez mennyi. Akkor ők elkezdték keresni, hogy honnan, hol lehet ez a hiány. Állítólag csökkentették a nyomást a vezetékbe.
Ugye ez 60 bár nyomás alatt lövik át, Százhalombattára Pécs irányába.
Igen, ez egy 190 kilométeres cső, de nem állították el a csövet, tehát továbbra is nyilván ezek szerint folyt a szivárgás. És október 18-ára találták meg, hogy ez, vagy akkor közölték, hogy ezt megtalálták Gárdony térségébe.
Ez így normális? Tehát te már sok ilyen olajszivárgásos történettel találkoztál, és akkor nem a csővezeték maga, ez a reagálási tempó, ez egy magyar norma, ez belefér abba, hogy akkor ennek ennyi az ideje, ez elcsúszott, vagy ez hogy kell ezt értékelni?
Hát igazából inkább véleményt tudok mondani. Én azt gondolom, hogy nyilván vannak helyek, hogy gyorsabb, ahol lehet, hogy még lassabb. Én azt gondolom, hogy egy ilyen cégnek, aki ilyen büszke a környezetvédelmi teljesítményére, és ilyen szuper környezetvédelmi jelentéseket ad le, nekik azért sokkal hamarabb és gyorsabban lenne talán ildomos megtalálniuk egy ilyen szennyezést.
Az
és...
igaz, hogy azt gondolták el, hogy azt gondolhatták, vélelmezhették, hogy lehet, hogy valaki megfúrták a csövet, és tulajdonképpen üzemanyag lopás történik?
Ez áll a MOL-nak a saját honlapjára kitelt kommunikációjába, tehát nyilván akkor valóban ezt gondolhatták, hogyha ezt kommunikálták. Én azt gondolom, hogy hogy egy ilyen cégnek ezt gyorsabban kéne reagálnia, gyorsabban kéne lépnie, hiszen azért itt nem kevés üzemanyag folyt el, ha belegondolunk, 487 köbméter az 15-20-25 tartálykocsi, attól függ, mekkora tartálykocsiról van szó, gyakorlatilag egy kisebb úszómedencényi üzemanyag, tehát ez egy elég, jelentős szennyezés, és különösen, hogy ugye pár kilométerre van a Velencei tó, azért nyilván az emberbe önkéntelenül is felmerül, hogy ugye ez nem fogja elérni, a jelenlegi közlés az, hogy nem veszélyezteti a Velencei tavat, nem juthat el, de hát, hogyha jönnek heves esőzések, arrébb mossa, ez egy kicsit egy hegyoldal, a Velencei tó fölötti egy kis domboldalon van ez a terület, akkor, nyilván nem lehet teljesen kizárni, hogy egy idő után lemosódjon, ezért is fontos, hogy minden hamarabb történjen meg a mentesítés, ami egyébként folyik, tehát erre nem lehet panaszunk, viszont az tény, hogy október 18-án az derül ki a dokumentumokból, hogy amikor megtalálták a szivárgás helyét, akkor a környezetvédelmi hatóság felé csak 10 köbméter szivárgásról tettek bejelentést, miközben, én feltételezem, hogy tudták, hogy sokkal több hiányzik a rendszerből. Ők azt mondják, hogy nem voltak benne biztosak, hogy mind ott tűnt el, de van egy hiány a rendszerben, találnak egy lyukat, akkor
nem
én azt
gondolom, hogy több lyuk van.
Akkor a környezetvédelmi felelős szempontból én azt gondolnám, hogy azt kéne mondaniuk, hogy mennyi hiányzik, ott egy lyuk, és később pontosítanak, hogy mennyi, és nem pedig sokkal kevesebbet jelentünk le. Ők úgy gondolják, hogy ez így normális, én azt gondolom, hogy ezt lehetett volna, felelősebben bejelenteni az első pillanattól kezdve, illetve most elhangzó, látom a MOL kommunikációban, hogy ők arról beszélnek, hogy hát itt a híradásokban azt mondták, hogy ez két tenyérnyi lyuk volt, miközben igazából ez csak egy ilyen
tíz centis repedés
igen, volt.
Igen, ez a kommunikáció,
hallottam. Valljuk be, azért a szennyevés szempontjából elég mindegy, hogy mekkora volt az a lyuk, hogyha ezzel kijutott ilyen nagy mennyiségű üzemanyag. Tehát mindenképpen a lényeg az, hogy kijutott egy üzemanyag, és ráadásul pár héttel előtt ugye Kiskunmajsán is volt egy ugyanilyen szennyevés, amit ráadásul nem is kommunikáltak, hanem a helyi lakosok jelezték nekünk, és küldtek képeket róla, hogy egy ilyen csatornában, ami ráadásul egy közeli tó felé ment, ezt csak nagy mennyiségű olaj jelent meg, és azután került csak be a hírekbe, hogy mi ezt az ilyen social media felületeinken kommunikáltuk. Tehát én azt gondolom, hogy egy sokkal transzparensebb viselkedés kellene, hogy a MOL részéről alap legyen ilyen esetekben, illetve ki tudja, hogy meg hány ilyen eset volt, hogyha...
Miről nem tudunk.
Igen, hogyha láthatóan ezt is csak, amiatt tudtuk meg azt a kiskumaisi esetet, mert a helyiek képet küldtek róla.
Hogy szakmai oldalra evezzünk át egy pillanatra, hogy nem köztudomású az, hogy ezt az olajszivárgást megszüntetni, ez mit jelent, hogy a kinyert, talajba került olaj az valamiféle veszélyes hulladékként egy kezelőbe kerül? Az visszakerül a rendszerbe? Van valami eljárás, amivel ezt egyébként visszaalakítják az eredeti és majd a végén benzinkúton tankolható üzemanyaggá? Mi történik ezzel? Valójában nem tudjuk.
Ezt nem feltételezem, hogy ez újra üzemanyag lenne, mit tankolni lehetne. Több módszer van ennek az eltávolítására. Szokták mosni, égetni, amit kimosnak belőle, lebontani különböző. Ugye a szabad be egy idő után, hogyha oxigénnel érintkezik, lebomlik az üzemanyag. Tehát mindenképpen valamilyen módon tehát el kell tüntetni.
Jó,
a MOL kommunikáció szerint ezt visszaszállítják a százholombitai finomítóba azt a kitermelt szénhidrogént, amit most a vízből, a talajvízből próbálnak lefölözni, kiszivattyúzni.
És mi történik a földdel? Tehát itt van egy szennyezett föld, ami azért szedik ki, mert nem maradjon ott.
az veszélyes hulladék lerakóba lehet tenni.
Mit lehet ezzel
és
csinálni?
Hát vannak különböző módszerek, hogy lebontsák a szénhidrogén szennyezést. Itt szóba jöhetnek baktériumok, enzimek, levegőztetés, akár égetés, tehát több módszer van. Azt, hogy milyen módszert használt a MOL, ezt nem tudjuk, mi rákérdeztünk, hogy mi történik. Egyelőre annyit közöltek, hogy a kitermelt szénhidrogént rendszeres időnként a százhalombattai finomító szállítják, tehát ennyit tudunk, de több módszer van, illetve a talajba maradt szénhidrogént is egy idő után, amit már nem lehet úgymond kitermelni, meg nem érdemes elszállítani, mert már csak alacsonyabb szennyevedség van, azt is szokták akár csak levegőztetéssel, vagy pedig különböző ilyen technológiákkal lebontatni a talajba, vagy a talajvízbe.
Meg nem történti, lehet tenni ezt a dolgot? Tehát lehet olyan módon ezt a kármentesítést végezni, például a Gárdonyi esetben, vagy a Kiskumájsai esetben, mintha az nem történt volna meg? Vagy egyébként mindig marad nyom annak, hogyha valahol ilyen mennyiségű üzemanyag, olaj, kőolaj, benzin kerül a talajba?
Hát nyilván az, hogy egy idő után nyilván, hogyha mondjuk ilyen évszázados távlatokban gondolkozunk, akkor el fog tűnni. Attól függ, hogy milyen mértékben terjed szét a szennyezés, mik ott a körülmények, tehát milyen körülményekkel találkozik, mennyire tud oxigénnel találkozni, illetve milyen fokú a maga a szennyevettség, tehát milyen alacsony koncentrációra viszik le a kármentesítés végén. Ugye szoktak egy ilyen kármentesítési célértéket meghatározni, ami általában többszöröse a határértéknek, de is lehet, hogy itt most a határértéket fogják elvárni, a normális B-szennyevettségi határértéket, és az alatt meg ugye szép lassan ez higul, meg bomlik. Nyilván létezhet olyan, hogy egy szénhidrogén szennyezés pont egy agyaglencse fölött a talajba összegyűlik, oxigénmentes környezetben, akkor nagyon sokáig megmarad, ha belegondolunk mondjuk a Óbudai gázgyárnál, és mindenféle ilyen naftalén, meg egyéb szennyevések vannak nagy mennyiségben összegyűlve, meg ilyen nehéz olajszennyezések. Igen, az agyaglencséken ott a Dunaparton, és ezért szivárog az ilyen nagyobb esődéseknél folyamatosan a Duna felé. Tehát több ilyen van, ugye Rákos rendezőn is van egy nehéz olajszennyezés, amiről ugye most előkerült, hogy most az építkezés kapcsán mikor és ki fogja elvégezni ezt a kármentesítést. Tehát azért vannak ilyenek, hogy hosszú időre beragad egy ilyen szennyezés.
Környezetvédelmi szempontból mikor mondható megoldottnak egy ilyen helyzet? Amikor a hatóság rájut, hogy a pecsétet,
így van,
hogy a határérték megvan?
Igen, tehát hogy van egy, megalapítanak egy kármentesítési célértéket, ami lehet, hogy néha a határérték ezerszerese, amivel mi nem értünk egyet, de és hogyha X mérési pontba ezt a célértéket találják, akkor elvileg megtörtént a kármentesítés.
Az idő kinek dolgozik most? A MOL-nak dolgozik most, a természetnek dolgozik, hát a lakosságnak kinek dolgozik?
Ez nehéz megmondani, mert nem tudjuk a szennyevedség kiterjedését és mértékét. Tehát nyilván, hogyha itt ugye 2 méter mélyen volt a cső, a helyi lakosnak, aki ott közvetlenül érintett volt, a kutyába, ami mély volt, 40 méter, ha jól tudom, abban kimutatták határérték felett a szennyevedséget, a környező kutatban.
Nem, nincs összefüggés.
Nem, az a kút, amelyik konkrétan a helyszínen volt, ott van összefüggés. A távolabbi kutaknál találtak különböző nehéz olajszennyevés, azt mondják, hogy az nincs összefüggésbe. De hát ugye az, hogy 40 méterre, ahol a kutak vannak, lejusson-e a szennyevés, az nyilván idő kell, és a benzin és a gázolaj nyilván gyorsabban tud mozogni, mint mondjuk egy ilyen nehéz olaj. A nehéz olaj az ugye hozzátapad a talajrészecskékhez nagyon hamar. Ezért azt, hogy pontosan milyen mélyen és hol van a szennyevés, ezt a tényfeltárás fogja megmutatni, amit remélhetőleg február végén minél szélesebb körben megismerjük. Én többször beszéltem, meg leveleztem a MOL illetékesével, és mindig arra hívtam fel a figyelmet egyébként, hogy minden nagyobb transzparenciát láttunk a részükről, annál kevesebb találgatásra adhatnak okot, tehát ezért is örülök, hogy most kirakták ezt a viszonylag részletesebb tájékoztatást az oldalukra, mert így most talán jobban mondjam, a helyiek is, meg az érdeklődők, újságírók láthatják, hogy mi az, ami a helyzet most. Mert nyilván nem mindenre kapunk választ. Nekem nem nyilvánvaló, hogy például 10 köbmétert
miért
csak annyit mondtak az elején. Már látom a magyarázatot, de én számomra ez nem teljesen logikus. Én nem teljesen értem, hogy a helyek folyamatosan nagyon kellemetlen benzin, gázolaj szagra panaszkodtak, akkor miért nem volt légszennyezésmérés, és szerintem most már kicsit javult a helyzet, de hogy az elején azt mondták, hogy elviselhetetlen volt, fájt a fejük, én azt gondolom, hogy mondjam, ilyenkor talán még felelősebben lehet viselkedni.
Most a kiskulmaisaival összekapcsolva ez két egymástól nem távol eső hasonló jellegű problémát mutatott, de egyébként ezek kivételek, ez az általános. Mit gondolsz te? Azért van néhány évnyi tapasztalatod ez ügyben, hogy, hogy az olajszennyezéssel kapcsolatban mi a érintett cégek, vállalkozásoknak a gyakorlata, és hogy egyébként a kár és a bevallás közötti idő az mennyi. Ez a két eset, ez kirívó eset Magyarországon szerinted, ilyen ritkán fordul elő, tudomásod szerint, mert amiről nem tudunk, arról ne találkozunk, vagy pedig hát egyébként ez van, hogy ilyen állapotban vannak ezek a rendszerek, és ezzel kell számolni, hogy ez benne van.
Ráadásul a napokban egy gázszivárgásról is volt hír, ugye szintén egy kapcsolódóan. Nyilván egy régi csőrendszer van, ezt karban tartják, elvileg rendszeresen monitorozzák. Kérdés, hogy ez a monitorozás, ez teljesen elégséges és megfelelő-e, hogyha történnek ilyen balesetek. Nyilván olaj- és gázszivárgások, ilyen szennyevési esetek, sajnos a fosszilis energiahordozók használata miatt előfordulnak. Pont ezért, nem csak ezért, ezért is gondoljuk azt, hogy az olaj és a gáz azok nem tiszta nyersanyagok, nem tiszta üzemanyagok, minél hamarabb a klímaváltozáson túl a folyamatos szennyezések miatt is szakítanunk kellene vele.
Ezek súlyos környezetszennyezések? A laikusként kérdezem, mert az biztosan feltűnt nekem, hogy amikor van egy ilyen olajszennyezés, akár globális, nemzetközi szintére, most is van ugye a Fekete-tengeren van ilyen probléma az oroszokkal, ugye Krasznodárnál, de ugyanúgy mondjuk a Deepwater Horizon a mexikói öbölben, vagy még vissza megyünk, akkor az Exxon Valdez 40 évvel ezelőtt, vagy nagyjából ugye 35 évvel ezelőtt. Ezek mind ilyen nagyon-nagyon nagy nyilvánosságot kapott, nagy katasztrófának bemutatott, nagy hévvel a médiában megjelenő események voltak, aztán elfeledkeztünk róluk.
Talán nem feledkeztünk el róluk, azért sokat beszélünk mondjuk a Deepwater Horizonnak a katasztrófájáról. Nyilván mértékében nem összehasonlíthatok ezzel a mostani szennyevéssel, meg nyilván, hogyha nyílt tengerbe, nyílt vízbe kerül ki, akkor azonnal rövid távon sokkal több élőlénynek a pusztulását okozzák. Hát tudjuk, hogy a Deepwater Horizon miatt tényleg 100 000 fölötti tengeri állat, delfinek, teknősök, halak, madarak pusztultak el, a korall zárt, hogy avóta se regenerálódott, azóta is lehet látni, hogy az egész vízi élővilág még mindig károsodva van, ugye ott a tengerpart is nagyon súlyosan szennyeződött.
Azért kérdezem ezt, amit kérdezek, mert hogy...
Ott nem sikerült helyreállítani a mai napig, és azt mondják, hogy az még évtizedekig kihathat akár, amíg ott helyreáll. És ami most a Kercsi szorosban volt, azt az ennyevésnél, és látjuk, hogy halad tovább. Most már Odessa, a Duna-delta környéket veszélyezteti, széttöredevett az olaj, félő, hogy le fog süllyedni a tenger aljára a nehéz olaj, ahonnan igazából hosszú távon fog károsodás és ennyevést okozni. Ez történt egyébként részben a Deepwater Horizonnál is. Tehát azért egy ilyen nyersolaj jelentős szennyezés, amikor tényleg ilyen több millió hordó nyi szennyevés kerül ki, ugye a Deepwater Horizonnál, illetve ugye itt most 4000 tonna fűtőolaj került ki, ami szintén jelentős szennyezést okozott a Fekete-tengeren. Hát ehhez képest a 4000 tonna került ki a Fekete-tengeren, itt meg 500 tonna, ami azért azt jelenti, hogy összevethető, viszont a nehéz olaj és nem felszíni vízbe, ilyen szempontból ez egy jobban behatárolható, de hát nyilvánvaló, hogy a talajéletet itt is valószínűleg tönkre vágta azon a környéken.
Jó, én csak azt akarom hallani, hogy ez egy nagy katasztrófa, vagy egyébként ez egy, a rendszerben adódóan egyébként ez.
Nem, azt akarom mondani, hogy regionálisan helyben ez nyilván egy jelentős szennyezés, de nem egy olyan hatalmas globális meghatározó szennyezés, mint a Deepwater Horizon volt, vagy az Exxon Valdez katasztrófája, viszont mindenképpen beavatkozást igényel, és azt mondhatom, hogy még szinte szerencsések vagyunk, mert mondjuk a Kercsi szorosnál láthatóan senki nem foglalkozott igazán vele, hogy föltakarítsa ezt a szennyezést. Itt meg a MOL azért mégiscsak elkezdte azonnal a kármentesítést. A MOL-nak egyébként sok kármentesítése van országszerte, hiszen például ugye a egyéb ilyen üzemei környéken is jó pár kármentesítése kötelezettsége maradt meg a múltból, illetve hát máskor is vannak ilyen esetei, tehát
mi vagyunk, akkor médiafogyasztók vagyunk, kicsit rosszul bekábelezve, hogy a, nem tudom, tanítok Szegeden, ott, ha elmondom a mostani 20 éveseknek, hogy, hogy nekem még nem olyan nagyon régen volt a tiszai ciánszennyezés, ami kinyírt a teljes tiszai élővilágot, akkor néznek rám, mint a marslakóra, hogy miről beszélek, hát nincs semmi baj a Tiszának. Kell nekünk ez a, hogy mondjam, ez egy ilyen mindennapi tápláléka az embernek a médiafogyasztása, vagy kell ez a katasztrófa, és aztán tovább lép, vagy ezt te hogy magyarázod?
Hát én azt gondolom, hogy, hogy sokat kéne azért tennünk, hogy ne legyenek ilyen katasztrófák. Ehhez kell lennének a cégeknek egy sokkal nagyobb arányú, hogy mondjam, felelősségvállalás olyan szempontból, hogy sokkal nagyobb energiát fektessenek abban, hogy megelőzzék az ilyen katasztrófákat. Eleve a környezeti felelősségi rendszer sok sebből vérzik, tehát hogy mondjuk ilyen leányvállalatokra nem is, például bányavállalatoknál a leányvállalat nem, károkozásáért nem felelős az anyacég, ha csődbe megy egy cég, akár a baleset miatt, akár közben, akkor igazából bottal üthetjük a nyomát, ezt látjuk mondjuk, hogy az illatos után van végletekig szennyezve, és nincs, aki elvégez a kármentesítést, vagy nagyon állnak a, sokszor, vagy nem igazán jól működnek ezeknek a régi orosz laktanyáknak a kármentesítési ügyei. Hát mi a mérgezett örökségünk riportban, amit a Greenpeace még 2014-15 környéken állított össze, számtalan ilyen ügyet összehettünk Magyarországról, ahol ott áll a szennyezés, garén, mit tudom én, Észak-Magyarországon számos helyen, Budapesten, akár az Óbudai gázgyárról beszéltünk, az illatos útról, ahol igazából vagy megvan a felelős, vagy nincs meg, de mégiscsak évtizedek óta áll a szennyezés.
Merészkednél odáig, hogy nagyságrendet mondjál, hogy például egy ilyen gárdonyi szennyezés, például kiskumajsai szennyezés, például az, amikor a Sziget-Szent Miklósnál beöntötte a úriember a fáradt olajat a csatornába, hogy azoknak a kármentesítés az mekkora összegbe kerül? És akkor, ha van ez forintba, akkor számoljuk be az inflációt, de egyéb, tehát a nagyságrend érdekes, hogy azért éri meg a cégeknek, vagy a szennyezőknek megpróbálni, megúszni, mert ez egyébként akkora költségbe kerül, hogy ez a kockázatot megír, hát ha nem derül ki? Vagy egyébként ez egy bekalkulátó kockázat, és akkor viszont meg miért nem verik el a cégeken ezeket a költségeket?
Szerintem nehezen összehasonlíthatok az ügyek. Abszolút. Tehát a Sziget-Szent Miklósi abszolút ügy, az konkrétan egy embernek volt így az elképesztő van felelőtlen körülveti bűncselekmény, annak kb. 400 millió forint volt a kármentesítési költsége. Azt, hogy itt mekkora lesz a kármentesítési költség, azt nehéz megbeszélni, de általában sok kármentesítés tényleg elkezdődik a pár százmilliótól a pár tízmilliárdig. Ugye mondjuk az Óbudai gázgyár kármentesítést azt ilyen 30-40 milliárdra teszik most már. Valószínűleg az illatos út teljes kármentesítéssel se lehetne sokkal olcsóbban megúszni.
És inkább... akkor meg is érkeztünk Rákos rendezőhöz. Ugye mindenki beszél arról, a szennyezés nem, csak arra, hogy a látható kommunális hulladék, meg hogy ott ipari tevékenység zajlott, és hogy ott rehabilitálni kell a környezetet, de azt senki nem skálázza be, hogy itt nehéz fémek, mindenféle olajszármazékok, és egyéb szerves, vagy nem szerves, de veszélyes anyagok vannak a talajban, nem tudjuk milyen mélységben, amit hát feltárni sem sikerült még, ugye?
Igen, mert ugye tavaly előtt kiírtak egy közbeszerzést arra, hogy mérjék fel a területen a szennyezettséget, de senki sem jelentkezett azért a pénzért, illetve hogy szállítsa el a szennyezett talajt, amit felajánlottak, hogy azt hiszem 5 vagy 6 milliárd forintot, tehát valószínűleg itt azért...
Alul volt kalibrálva a költség ott már, az igen, látszott ennyi.
Igen, de egyébként sok ilyen volt, tehát az óbudai gázgyárkármentesítés is, azért nem történt meg többször, meg kevesebb költséget szántak rá, illetve hát volt például mondjuk a szentendrei kármentesítés, ahol egy kisebb összegből végezték el, mint ami a véleményem szerint szükséges lett volna, és hát a számokból az látszik, hogy nem is sikerült igazán hatékonyan elvégezni ezt a kármentesítést. De még visszatérve egyébként az arra a kérdésre, hogy beárazzák a cégek, én azt gondolom, hogy párszor beárazzák a cégek, hogy a környezeti kár vagy a kármentesítés az kisebb, vagy pedig sokszor láttunk azért régen példát arra, hogy a cégek összegyűjtöttek egy csomó veszélyes hulladékot, csődöt mondtak, szedték a sátorfájukat, és eltűntek a pénzzel, és akkor hagyták az adófizetőkre, hogy valaki majd végezze a kármentesítést, amik ugye nyilván azóta állnak évek óta. És Rákos rendezőn is ugye a vasúti meg a kapcsolódó ilyen műszaki, ipari tevékenységből azért nagyon jelentős nehéz olajszennyezés van.
Próbáljuk már meg felskálázni azt, hogy és akkor legyen a Rákos rendező, ami előttünk van, és akkor ne csak a MOL-ról beszéljünk, mert nyilván tudnánk a MOL-ról is tovább beszélni, de A Rákos rendező ez egy elég plasztikus példa, nagyon sokat írtak róla, most mi nyitottunk egy új frontot, hogy mi az, amire oda kellene figyelni, és skálázzuk már fel azt, hogy szakmai alapon hogyan nézne ki ennek a területnek a rendezése. Tehát, hogy mielőtt elkezd bárki építkezni, és én nem vagyok építész, mert abba az irányba ne is menjünk el. Maga a területnek a rehabilitáció, környezeti szempontú rehabilitációja az, hogyan skálázható, minek miután kell következnie?
Az fontos, hát hogy mondjam, nyilván mivel a város közepén van, és a felszín szennyezett, ezért, hogy ott bármit akarunk vele kezdeni, akkor ezt a szennyezett talajt el kell távolítani. Itt biztos, hogy nehéz olajjal, meg valószínűleg toxikus fémekkel nagy mennyiségű, hogy mondjam, talaj el van szennyezve. Az, hogy pontosan milyen mélyen van, ezt nem tudom, ezt elvileg ugye ebbe a projektbe kellett volna fölmérni és elvégezni, de ez nem történt. Meg voltak olyan becslések, hogy 250 ezer köbméternyit, ami ugye 300-350 ezer tonnányi talajt kell mindenképp elszállítani a területről, ez ugye a földmunka, tehát hogyha úgy mondod, hogy építkeznek, akkor az jó eséllyel a felső talajt eleve el kell távolítani.
Mennyire veszélyes az, hogy ez egy lakott területen van? Tehát, hogy pont megbolygattunk egy olyan föld felszínt, egy olyan föld mélységet, ami hát tudja a fene, mi van benne, de hogyha az por formájába szállni kezd, akkor a lakott területet talál.
Hát nyilván a kármentesítést úgy kell elvégezni, hogy ne legyen kiporzás. Ez sok esetben azért nehéz, mert az óbudai gázgyár kármentesítésnél is fölmerül, hogy ez a naftalinos, olajos, büzös folyadék a felszínekről. Ugye, hogyha most a Dunaparton sétálunk kis víznél, akkor már elviselhetetlen szag van ott. És nyilván, hogyha egy nagy kármentesítés kezdődne úgy, hogy nem kellően jól biztosítják a szigetelését, akkor a egész Pókuszai meg gázgyári lakótelep lakosságának egy elképesztő, meg a környező ipari parknak a lakosság, vagy a dolgozó lakosságainak egy elviselhetetlen szag lesz. Tehát ezeket úgy kell árazni, hogy ne zavarja a lakosságokat, ne okozzon neki akár bűzt, akár határérték feletti szennyezettséget. A Rákos rendezőnek azért nagyon közvetlen közelébe kevesen laknak, meg a legszennyezettebb terület az pont távolabb esik a lakosoktól, de egyébként fontos tudni, hogy Magyarországon az összes ilyen vasúti csomópont, logisztikai központ területén nagyon jelentős szennyevés van, tehát Soroksáron is, a vasúti sín mellett tehát ezeken a helyeken ugyanolyan jelentős szennyevés van, amiket nem igazán foglalkozunk. Nyilván, hogyha fejleszteni akarjuk ezeket a területeket, amiről most ugye sok szó esik, vagy akár csak rendbe rakni, akkor ezt el kell távolítani, ezt a szennyezést, ezt nem lehet megúszni. Azért alapvetően jók a barnamezős beruházások, hogy benne van a terület helyreállítása. Nyilván az egy következő kérdés, hogy a barnamezős beruházás keretében mit építünk oda, és hogy, de szerintem ez túl feszegetni a mostani beszélgetés határait. De Rákos rendezőnek nyilván, mivel a város közepén van, ahogy az illatos út is, nagyon fontos lenne a rehabilitáció, a szennyezés megszüntetése. Ami egy nagy különbség, hogy viszont illatos úton a vegyipari tevékenység és a mindenféle oldószer használat miatt tudjuk, hogy akár 50-60 méter mélyen is van nagyon jelentős szennyezés. Rákos rendezőről egyelőre ilyen tudásunk nincsen, hogy nagyon mélyre lejutott volna a szennyevés, de nyilván ezt egy alapos vizsgálat, amikor rengeteg ilyen kutat fúrnak, és megnézik, hogy hol milyen a szennyevés, akkor derül ki. És még külön egyébként probléma, hogy a illatos úton fölmerült, hogy azért van olyan mélyen a szennyevés, mert rengeteg ilyen vizsgálatot és tényfeltárást csináltak, csak kármentesítés sokkal kevesebbet, és pont az ilyen kutfúrások folyán sikerült átfúrniuk a gyaglencséket, ami le tudott folyni a szennyevés egyre mélyebbre és egyre mélyebbre.
Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyipari szakértő, vegyi anyag szakértője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.